Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, Szuppán Márton a PEAK alapítója, a stúdióban Short News, és bitcoinnal kezdünk, ugye? A fintech.hu vannak a részletek, már most mondom a hallgatóknak. Igen. Annyira elképzeltem, hogy egy következő választáson egy polgármester Magyarországon bitcoinnal fog választást nyerni, vagy azzal házal, vagy azzal biztatja a választókat a lojalitása, vagy a szavazatuk leadására, de van már olyan ország, ahol ez...
Ne adjunk
de van már, hát ne most, adjunk most adunk, tippeket. Hát Miami-ben ez már működik.
De igen, Miami polgármestere egyébként nagy kripto hívő és nagy bitcoin
evangelista.
De mond abszolút igen, egyébként igen. Olyannyira, hogy a fizetését is bitcoinban kapja már egy ideje polgármesterként, és most egyébként okay. Jelöltként szerepel a republikánus erőválasztáson, és elfogad kriptóban is adományokat.
És egészen csekély összeget is.
Egészen csekély, egy dollárnyi bitcoint, ami valami 0,00034 bitcoin. Ennyit is elfogad.
És lehet, aztán pontosan elszámol vele, ez fontos.
Így van, pontosan elszámol vele, de hát nyilván a kriptóval nem is lehet más tenni, hiszen teljesen prudens, és semmiféle visszaélés nem láttunk ilyennel az elmúlt években. Érdekes, ahogy mondtad az előző adás végén, mert már adáson kívül ez is egy ilyen kis augusztusi
könnyed
hír, és akár csak, hogy tartsuk a sort, ugorhatunk a sorban a legutolsóra. FTX beadott, az FTX-nek a éppen jelenleg regnáló vezetője, vezérigazgatója beadott egy olyan javaslatot, hogy harmadik John J. Ray, gyönyörű neve van, nem? Hogy hogyan támasztanák életre az FTX-et, ilyen különböző, viszonylag bonyolult terv, de hát egy nagyon szerteágazó tevékenységről van, vagy volt szó az elmúlt években. Ugye az FTX botrányra szerintem mindenki emlékszik innen az adásból is, meg a hírekből is. Az alapító fiú Forbes címlapot is megjárt, a FTX alapító a Bahamákon tengette az életét az egész családjával együtt, akiknek nagyjából egy milliárd dollár értékű kriptóért vett, amint kiderült, leegyszerűsítve az ügyfelek pénzéből ingatlanokat, nyaralókat, házakat.
Befektette csak.
Lovardát, jetski tárolót, mit lehet még ott tenni. Persze befektetés volt ez, de mindenki gondolta így, úgyhogy ő most az életnek a rosszabb felét látja. Csődöt jelentett a cég, különböző vezérigazgatók sora járta végig itt az elmúlt 8-10 hónapban a céget, és akkor most egy ilyen újraélesztési terv lépett életbe.
Kérdezzük, hogy te mit gondolsz, hogy egy ekkora buktát, amikor valami így besározódik, és itt azért egy tőzsdéről van szó, abszolút bizalmi termékről is kérdésről van szó, akkor ezt tényleg komolyan gondolja bárki, hogy ezt újra el lehet adni, tehát kicsit megmosdatom a szerecsentést, utána újra piacra viszem, FTX 2.0.
Hát figyelj, szerintem igen. Több dolog miatt. Egyrészt alapvetően szerintem, akik kriptopiacba fektetnek, vagy bíznak, vagy bármit csinálnak, azok egy picit...
Egyrészt
talán jobban átlátják a piacot, és lazábban gondolkodnak, vagy a nagyon a másik fele, aki mindent elhisz, amit leírnak. Ez az egyik, a másik meg az, hogy azért itt ki lett kiáltva, tehát alapvetően nem arról volt szó, hogy volt egy cég, ami szisztematikus csalásokat követett el, és benne volt 500 ember, és nem tudom, egy óriási bűnszervezet volt, hanem arról volt szó, hogy gyakorlatilag ki lett kiállt a bűnbaknak az alapító vezérigazgató, és itt az emberek fejében egyébként érdekes, én nem gondoltam erre az aspektusra, amit mondtál, pedig teljesen kézenfekvő és logikus, de nekem ilyen tök egyértelmű volt, hogy ja, ott van egy másik vezérigazgató, csőd biztosok vannak kirendelve, állami felügyelet alatt működik, stb. Akkor ez igazából ez nem az FTX lesz, mint a régi volt, mert ott gyakorlatilag az alapító volt az, aki megkárosította az ügyfeleket, és nem az FTX cég volt az valójában. A gyanú szerint így van, persze. Úgyhogy ilyen tekintetben szerintem ez működőképes lehet. Nem tudom, akár az is lehet, hogy ez még egy jó PR is. Tehát szóval láttunk olyat már a világban többször, hogy ilyen teljesen elképesztő módon fordítva sültek el ilyen dolgok, és az biztos, hogy a köztudatban jobban benne van az FTX-nek a neve most, mint ahogy benne volt a a problémás időszak előtt, és hogyha egy
mindegy, jó, csak beszélnek róla.
Így van, tehát az is elképzelhető, hogy ez egyébként egy jó sztori lesz. Nyilván ez a kriptopiacnak is fel kell támadnia, vagy újra kell, hogy kapjon egy ilyen felszálló ágat a kriptoárfolyamoknak a tömege. Meglátjuk, minden esetre egy érdekes, izgalmas terv, és példanélküli lenne, hogy ekkora méretben, de nem csak a kriptopiacon, alapvetően a pénzügyi piacon is egyébként egy példanélküli akció lenne ez, úgyhogy a...
Lehman Brothers, puff, és akkor azt mondom, hogy hát itt van újra.
Így van. Vagy bármelyik másik, ami bedölt és te nem támad föl. Meglátjuk, én kíváncsian várom, hogy mi fog történni.
Jó, hát akkor nézzük valamit, ami viszont nem bukott még meg, Apple, ugye? Következő.
Hát igen, az Apple, nagyon érdekes hírek jönnek az Apple házatájáról. Ugye már egy ideje lehet hallani azt a pletykát, hogy elképzelhető, hogy a Goldman Sachs, aki ugye a pénzügyi szolgáltatás, Apple Card és az egyéb pénzügyi szolgáltatások mögé nyújtja a szponzorbanki szolgáltatás gyakorlatilag, és az Apple ezt white label-ösíti. Ugye elindult az Apple, hogy kivonul és felbomlik ez az együttműködés. Alapvetően a pletykák azért kaptak szárnyra, nem azért, mert a két fél elkezdett összekapni, mert mint a nyilvános információk szerint nem ezért, hanem alapvetően a Goldman Sachs elkezdte leépíteni a lakossági szolgáltatásait Amerikában, az USA területén, és az Apple-nek nyújtott szolgáltatásai a nap végén gyakorlatilag lakossági megoldások. Ilyen az Apple Card például, amiről ugye azért beszélgettünk itt, meg cikkeztünk sokat a fintech.hu, hogy brutális mínuszokat hozott a szolgáltatóknak, akik a háttérben álltak, és akkor erre most piacra dobott egyébként egy elég jó csavarral áprilisban az Apple, ugye a Goldman Sachs támogatásával itt is egy Apple Savings nevű szolgáltatás, ez csak Amerika, csak az USA területén érhető el. Ez egy dollár alapú megtakarítási számla, elég erősen összekötve az Apple Card-dal, 4% fölötti dollár alapú látra szóló kamattal, tehát az brutális. Nagyon az brutális, az nagyon magas, és annyira sikeres volt ez, ugye erről beszéltünk, de biztos cikkeztünk, az első nap 400 millió dollár érkezett összesen az ügyfelektől a számlákra. 3 nappal később, tehát a 4. nap végére már 990 millió dollár volt ezen, mára meg elérte a 10 milliárd dollárt, és hát nagyon, nagyon, nagyon érdekes logikák vannak, ugye csak az Apple Card, tehát ilyen tekintetben 100%-os az összekapcsolás.
Zárt a rendszer, igen.
Csak az Apple Card tulajdonosok érhetik el. Bármilyen pénzre tehetnek, de van egy olyan szolgáltatás, amit egyébként érdekes, hogy az Apple Cardot használók 97%-a igénybe is vesz. Az pedig az, hogy az Apple Cardos vásárlások után jár egy cashback. Ha vásárolunk, nem tudom, Walmartban, ez egy fiktív példa, nem tudom, hogy a Walmartban van-e kedvezmény, és ha van, akkor mennyi, akkor tegyük föl, hogy kap az ügyfél 3% visszatérítést, és van egy olyan szolgáltatás, ami automatikusan ezt a cashbacket az Apple Savings account-ra teszi vissza. Ennek egy borzasztó jó üzenete van, mert automata, nem kell csinálni semmit. Kapsz ajándékpénzt, és rendesül az ajándékpénzed brutálisan kamatozik.
És rögtön egy olyan zseben van, vagy zsebben van, ami egy kvázi címkézett, matricázott megtakarítás.
Így van, és nyilván az emberek sokkal könnyebben elengedik azt a pénzt, sokkal könnyebb úgy megtakarítani valamit, hogy könnyen jött, és kedve, valamiért kevesebbet fizetek, jó, akkor amivel kevesebbet fizettem, azt félreteszem, mint azt mondani, hogy na jó, akkor 100 dollárt ráteszek. Nyilván ez a 10 milliárd, ez nem csak a cashbackekből jött vissza, bőven nem, de az egy beszédes dolog, hogy ezt az auto-saving funkciót az ügyfelek 97%-a alkalmazza. Számomra teljesen érthetetlen, hogy miért nincs olyan magyar bank, aki egyébként ilyen konstrukciót alkalmaz. Persze értem, érthető. Forintban látva szólóra bankok adnak, hát láttad 9-10%-okat forint alapon. Most már picit ez csúszott le, ahogy a kamat csatornát elkezdték szűkíteni, de hát van olyan magyar bank, aki 10% feletti látra szólót adott még pár hónappal ezelőtt. Én nem is a kamatnak a mértékét nem értem, hanem az, hogy a hitelkártya cashback, meg auto saving megtakarítási számlára. Beszéltünk múlt héten az ökoszisztémákról. Hát ez egy termi, mini termék ökoszisztéma, amivel az ügyfél pénze bent tartható a szolgáltatónál, és technológiailag vannak kamatozó számlák, vannak megtakarítási számlák, vannak hitelkártyák, vannak cashbackek. Ez a termékfejlesztési logikával való gondolkodásnak a teljes hiánya, ami egyébként jellemzi nem csak a magyar, hanem úgy általában egyébként a közép-kelet-európai pénzügyi szektort. Hát ez az Apple-nél megvan, és egy picit bontszolgatja Kajung Dani a cikknek a végén, hogy egy érdekes kérdés, hogyha a Goldman kiesik a képből, akkor ki lesz az, aki az Apple mellébe áll, úgyhogy most már nem csak egy ilyen szánypróbálgatást kell jó sok pénzért finanszírozni, ami jó PR is, mert egy Apple-lel összeállni azért ez egy jó PR, hanem konkrétan ezzel akár egy nagy szolgáltató a saját ügyfélkörét kanibalizálhatja. Úgyhogy nagyon izgalmas, elképzelhető, amiről évek óta beszélgetünk, hogy az Apple elkezdett eljutni egy olyan szintre, hogy most már meg kell lépni azt, hogy megcsinálja az Apple bankot legalább Amerikában. Még különben lehet, hogy nem lesz olyan, aki kiszolgálja, vagy aki kiszolgálna, az meg azt túl pici, és kockázatos lenne az Apple-nek azt mondani, hogy
ez egy kis gömböc.
Közel már a 3000 milliárd dolláros magasságot is megjárt piaci kapitalizáció tekintetében megjárt cég össze egy kis bankkal. Necces lehet, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes trend ez az egész.
A fintech.hu rövid híreiből válogatunk a mai Fintech Világa adásban, és van még egy, ugye Marci?
Igen, minden héten kedden hozzuk az előző hét három legnagyobb tőkebevonását, hogyha másért nem, de hát sok mások is van, de ezért mindenképpen érdemes minden kedden ellátogatni a fintech.hu-ra. A múlt előtti héten a bunk volt az, ugye többet beszéltünk erről már a holland neobank, szivárványos zászlós bankkártyájával indultak el. Sokáig az alapító saját büdzséjéből egy korábbi exitből befolyt pénzből finanszírozta a bunk működését, és az elmúlt egy-két évben kezdtek el csak tőkét bevonni. Már a nyerességesség határán ez egy elég izgalmas stratégia. Ott egy 100 millió eurós beszálló volt, és aztán a múlt hét az meg még komolyabb számokat hozott. Itt láttunk egy 458 millió dolláros tőkebevonási kört, ez egy MicroConnect nevű cég, mondom őszintén, hogy eddig nem nagyon találkoztam vele, nem meglepő módon kínai piacról van szó, mikro és kisvállalkozásoknak a finanszírozására ad megoldást, hiteleket, direkt befektetéseket, tehát hitelt is ad, meg equity-t is ad, a kettőt vegyíteni is lehet, egy nagyon izgalmas logika.
És végre valaki a kisvállalkozásokkal
foglalkozik. És ez látszik, hogy a nagyságrendbeli különbség az Kína és a világ többi része között ott van, és egy nagyon izgalmas dolog, hogy volt azért most egy komoly mélyrepülés, több ilyet néztünk az elmúlt hónapokban, hogy visszaestek a finanszírozási méretek, visszaestek az értékeltségek,
leértékelések
voltak, azért ilyenek vannak még mindig, de elkezdett talán a gödör mélyét megfogtuk, és elkezdtünk fölfelé indulni, azért a 458 millió dollár, meg előtte a 100 millió is, ezek már nagyobb számok. Volt olyan hetünk, ez nagyon érdekes, ebből egyébként készítünk egy indexet, szeptember folyamán fogjuk majd publikálni ebből a heti jelentésünkből, hogy melyik héten mekkora volt a legnagyobb tőkebevonás, vagy a három legnagyobb még a koncepcióalkotás folyamatában vagyunk. Ez is a tőzsdén levő fintech cég, tehát a Peak Fintech Index mellett nagyon jól fogja jelezni a fintech piacnak az állapotát, és hát itt a második, harmadik kör is egyébként egészen jelentős, és nagyon-nagyon érdekes cégek. Egy Threadshift nevű platform, ez egy B2B kereskedelmi platform, ez a másik kedvenc témám egyébként, ugyanúgy mikro KKV cégekre fókuszál, és azt csinálja, hogy gyakorlatilag összeköti a... Most gondolj bele, hogy mekkora szívás, hogyha a pékes irodában betörik az ablaküveg, vagy elromlik a klíma, megkeresni a megfelelő beszállítót, stb. Gyakorlatilag ez akár AI-ja megtámogatott kvázi peer-to-peer cégek közötti kereskedés, ez egyáltalán nincsen ma megoldva, meg lefedve. Ez a platform, a Threadshift erre nyújt megoldást, és 70 millió dollárt vontak be a fejlesztésekre, és ráadásul amiben nagyon izgalmas, hogy ennek a pénznek a felét, 35 millió dollárt a HSBC biztosított giga bankként. Hát ez azt is jelenti, hogy valószínűleg a HSBC szolgáltatásaiban számos országban, ahol ők ott vannak, Európában, meg gyakorlatilag az összes kontinensen beépítésre kerül majd, és vagy valamilyen módon az ő vállalati ügyfélköre majd rá lesz öntve erre a platformra. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és itt úgy titulált a cikk szerzője, hogy a biztosítások Stripe-ja, egy Lula nevű szolgáltató 35,5 millió dollárt vont be. Ez gyakorlatilag egy nagy vállalatoknak embedded finance beágyazott pénzügyek, és ezen belül is beágyazott biztosításokkal foglalkozó szolgáltató. Fő szolgáltatása gyakorlatilag nagy vállalatokat céloz, és a nagy vállalatok a munkavállalóik felé tett értékajánlatukba be tudják építeni a biztosítási szolgáltatást. És igazán, hogyha ebbe belegondolunk, vagy belegondolsz, vagy akár a hallgatók belegondolnak, ha veszik a fáradtságot így péntek délután, akkor nagyon logikus, hogy az emberek a munkáltatójuk irányából kapjanak seamless módon biztonságot, és mindezt ne papírok kitöltésével, hanem akár egy intranet platformba integráltan, vagy kafetéria elemként, vagy egy Slack csatornában, mert hogy itt gyakorlatilag API alapon nyújtják a biztosításokat. Persze vannak egyéb jól összerakott, egyben beépíthető szoftvercsomagok is, de az, hogy API alapon adják, az gyakorlatilag tényleg a lehetőségeknek a teljes tárházát nyitja ki. Tehát különböző ilyen vállalati belső chat applikációkba is beintegrálható a biztosításkötés, ahol csak szavasan leírjuk azt, hogy akkor mik a biztosítandónak a paraméterei, és gyakorlatilag nyomunk egy entert, és megkötődik a biztosítás. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas innovációt hoz ez a nagyvállalati biztosításoknak a körébe, szerintem erre nagyon lenne piac akár Magyarországon is.
Fintech.hu és a Short News válogatást szemezgettünk. Szuppán Márton Pík, köszönöm szépen, jövő pénteken újra itt találkozunk.